Édesatyánk, hálásan köszönjük, hogy elkezdted bennünk a te újjáteremtő munkádat. És köszönjük, hogy akiben te elkezded a jó dolgot, el is végzed azt a Krisztus Jézus napjáig. Köszönjük, hogy a te színed előtt lehetünk itt most együtt. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy a te nevedben jöhettünk össze. Ezért vagyunk bizonyosak abban, hogy te is itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy megőriztél az úton. Köszönjük, hogy adtál erőt az elmúlt hét munkáihoz, gondjaihoz. Köszönjük minden megértett igét, és köszönjük neked egymást is, az összetartozásunkat, a testvéri közösséget. Köszönjük ezt a házat, és téged dicsőítünk azért a sok áldásért, amit adtál itt évtizedeken keresztül. Kérünk, hogy ajándékozz meg minket is, ez alatt a rövid idő alatt te sok mindent el tudsz végezni bennünk. Szeretnénk jobban megismerni téged, világosabban látni a tőled kapott feladatainkat. Taníts minket így együtt lenni, és kérünk, vedd el a fáradtságunkat most is. Üdíts fel minket a te igéddel. Amen. Mindnyájan szeretnénk nagykorú keresztjének lenni, de nem mindig tudjuk, hogy az pontosan mit jelentene. Két olyan klasszikus hely van az Újszövetségben, ahol kifejezetten a hitbeli nagykorúság és kiskorúság állapotát hasonlítja össze. Az egyik az Efézusi Levél 4. részében, a másik a Zsidókhoz írt levél 5. részében. És én most erről az utóbbiról szeretnék valamit mondani. Aztán lehet, hogy ma este nincs erőnk már beszélgetni, meg nem is vagyunk itt mindnyájan, de ha holnap beszélgetünk, a mai erről is lehet majd, de holnap délelőtt úgyis szinte folytatása lesz ennek. Olvassuk el akkor a Zsidó 5-nek a végét, az 5. fejezet 11. és következő verseit. Zsidó 5.11. Erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, minthogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire. Mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem keményeledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igényében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való. Mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Az előző fejezetekben, ennek a fejezetnek az első felében is Jézus személyéről, az ő páratlan nagyságáról ír a levél írója, és ebben a néhány mondatban érződik valami keserűség. Panaszkodik, hogy ezóta már hol kellene tartanotok, és most megint előről kell kezdeni. Én elég sokat korrepetáltam, kortársakat is, meg nálamnál jóval fiatalabbakat, kicsiket is, és tudom azt, hogy milyen nagy különbség van, amikor értelemtől csillogó szemek függenek a tanítón, és látom, hogy érti, sőt még élvezi is, akkor kezdem el én is élvezni, és amikor annak a fölhasználására kerül sor, kiderül, hogy tényleg megértette, jól csinálja, ezért még inkább örül neki, és tudom az, hogy milyen az, amikor én a szívemet teszem ki, és magyarázok, és ő néz ki az ablakon, esetleg nézi a hópelyheket, vagy mi, olyankor én is abba hagytam mindig a nagyokos tanítást, mert azt ritkán lehet látni, és abba lehet gyönyörködni. De amikor csak úgy néz, vagy néz üveges szemmel rám, és látom, hogy se kép, se hang, nincs itt csak a nadár, meg az ink, de ő maga valahol másutt van. És az emberben olyankor keserűség van. Na, valami ilyen keserűséget érzékelek én itt, amikor egy örvendező, boldog tanítás után szinte ránéz az olvasóra vagy a hallgatóra, és azt mondja, hogy érdekel ez téged egyáltalán? Vagy értesz ebből valamit? Most én mondom homályosan? Vagy te vagy ilyen közömbös? Vagy valami baj van, nem ugyanazt csináljuk? Na ez a keserűség szólal itt meg benne, és kiderül a szavaiból az, hogy a kereszténység az Krisztus követés. Tehát egy dinamikus életforma. Ami azt jelenti, hogy most itt vagyok, de a következő órában amott leszek. Holnap meg még messzebb, jövőre meg még messzebb. Van egy határozott cél, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus, és afelé, a cél felé haladok. Hol lassabban, hol gyorsabban. Olyan is van, hogy meg-megáll, körülnéz, de akkor is a célt nem téveszti szem elől, és akkor is érzékel, hogy most megálltam, és ez nem jó, vagy nagyon elfáradtam, de megyünk tovább mindjárt, mert tudom, hogy ez az egészséges keresztjén magatartás, hogy abban növekedés, gyarapodás, előrehaladás van. Ha pedig nincs, akkor beteg. És itt amiatt panaszkodik, hogy megint csak tejet tudnak megemészteni. És ez arról is árulkodik, hogy nem dolgoznak. Mert aki dolgozik, az nem él meg tejen. Ha annak csak tejet adnak, az kipurcan már délben, és nem tud késő estig kemény munkát végezni. Annak étvágya van, és kemény eltelt kíván. Tehát többszörös a baj, és összetett a baj. És ezért írja itt le, néhány pontba szedve, hogy mi jellemzi a kiskorú keresztényeket, mi jellemzi a nagykorúakat, és ebből mindjárt adva van a feladat, hogy milyen út vezet onnan ide. És fölmérheti az ember, hogy miben vagyok én még kiskorú, ami önmagában még nem baj, mert az már azt jelenti, hogy él, csak még nem fejlődött, vagy nem fejlődik igazán. És milyennél válhatnék, milyen lehetőségek vannak előttem, és ez motiválja az embert, és ambicionálja ahhoz, hogy törekedjen is arra. Én 5 ilyen dolgot ismertem fel ebben, és amikor legelőször ezen elgondolkoztam, 1-2 évvel ezelőtt, akkor nekem ez nagyon hasznos volt, és azért gondoltam arra, hogy elmondok ebből valamit nektek is. Azzal kezdi, hogy eltompult a hallásatok. Károli szerintem még szebben fordítja, ő úgy fordítja, hogy restek lettetek a hallásra. Eltompult a hallásatok. A kiskorú keresztjén nemnek nem jó a lelki hallása. Na most ennek sok oka lehet. Lehet az is, hogy elfáradt az ember. Ezt többször tapasztaltam magamon. Egy-egy nagyon nehéz nap végére, estére már nem kívánom, hogy most valaki még mondja el a panaszát, vagy mi. Egyébként mindig nyitva vagyok, és várom, és beszéljük meg, és utána imádság lett belőle, és hordozom Isten előtt. De volt jó néhány olyan, hogy most nem tele van, nem félbe több, elnézést kérek, most nem megy. Ilyen is van. De ennél sokkal rosszabb az, amikor közömbös az ember. És közömbössé az válik, aki önmagával van tele. És nincs hely a másik gondjának, bajának, egyáltalán a másik embernek. Én magam körül forgok, elég nekem a magam baja is, és néha tényleg elég, de egy életkorú keresztjén mindig kész odaigazítani a vállát a másik terhe alá, vagy amit rá akarnak tenni, még van egy kis hely. De aki magával van tele, annak eltompul a hallása, rest lesz a hallása, nem érdekel a másik. Ezzel szemben mi jellemző az életkeresztjént? Itt bekattam nekem a Jakab leveléből az a mondat, a Jakab 1.19, hogy legyen minden ember gyors hallása, késedelmes a szólása. Legyek gyors a hallása. És az élet keresztjént mindig jellemzi az, hogy kész bármikor bárkit meghallgatni. Meghallja azt is, amit nem mondott el. Ez nem csak a lelki gondozásban nagyon fontos, ez a családon belül is nagyon fontos. Néha éppen azt nem mondja el az ember legalábbis első nekifutása, amit leginkább szeretne elmondani. Amit nagyon jó lenne már megosztani valakivel. De egy élet keresztjének van füle arra, és legalább odáig eljut, hogy valamit ez még nem mondott el, és az lehet, hogy a legfontosabb. Egy élet keresztjén kész végighallgatni a másikat. Ezt mikor hetekig kórházba kellett feküdnem, láttam, hogy mennyire nem tudnak az emberek végighallgatni senkit sem. Elkezdi ott valamelyik beteg a panaszát, az semmi, hanem én. Egyből, vagy valamilyen variációban ez. Márpedig az mérhetetlenül sokat jelent. Hát emlékszem rá még kezdő lelkigondozó koromból, hogy mondta valaki a nehéz dolgait, és közben azon gondolkoztam, hogy most mit mondjak el, mit mond az ige erre, fogalmam sincs. Ilyet még nem hallottam, de valamit mondani kell, és nagyon imádkoztam, hogy Uram, juttas valamit eszembe. És végére ért a sokszor egy óra hosszás előadásnak, én még csendben voltam, várva, hogy jön még valami, meg nem voltam még bizonyos benne, hogy mit mondjak, és többször előfordult, hogy az illető fölállt, és hálásan megköszönte, hogy ilyen jót beszélgettünk. Meg se szólaltam. És ezt megjegyeztem magamnak, hogy ezek szerint néha az terápia, hogy kiadhatja magából, és valaki azt figyelmesen végighallgatja, mert sokféleképpen lehet hallgatni. És azt megérzi az illető, hogy most fontos neki az, amit én mondok, vagy nem érdekeli őt az, hogy én a világon vagyok, vagy nem. De ha így tud valaki hallgatni, az maga gyógyít. És nem kell nekünk mindig nagy bős tanácsokat adni, meg megoldásokat javasolni. A szeretetteljes végighallgatás is jó lehet, hát aztán nem mindig, de nem véletlen, hogy azt mondja, legyen minden ember gyors a hallása, és késedelmes a szólása, majd erre még visszatérünk. És még egy igét hadd idézzek, itt a Habakuk 2.1 az nekem nagyon fontos igémmé vált, ahol azt mondja, hogy őrhelyemre állok, és vigyázok a váltán, vagy vástján, hogy mit szól nekem az Úr. Károly úgy fordítja, hogy lássam, mit szól nekem az Úr. Az életkorú keresztjén az éber, az figyel. Őrhelyemen állok. És ez nem azt jelenti, hogy végig görcsöli az életét, de ez azt jelenti, hogy nem alszik el, nem alamuszik. Éberek legyetek és józanok erről, hogy Jézus nagyon sokszor beszél, főleg az utolsó időkkel kapcsolatban. Olyan találó ez a magyar kifejezés, hogy hegyezi a fülét. Hogy nagyon figyelek arra, hogy mit mond nekem az Úr, de arra is figyelek, hogy mit mond nekem a másik, aki megtisztel azzal, hogy szóba áll velem, és közölni akar velem valamit. Emögött ott van a bizalma, vagy ott van az, hogy nagy bajban van, vagy ott van az, hogy senki ilyen nincs neki, akkor én itt vagyok, mint élet keresztjén. Ha pedig kiskorú vagyok, akkor ne terheljen engem, semmi közöm hozzá, mit csináljak vele, nem rám tartozik, és mentegetőzik, megmagyarázza, hogy miért nem hallgat oda. Az élet keresztjén meg oda hallgat, és teszi azt, ami abból következik. Na ez az első, ami a fülünket illeti. Hogy a kiskorúnak eltompul a hallása, vagy est a hallása, az életkorú tud hallgatni, odafigyelni, végighallgatni, sőt, figyel akkor is, amikor különösebb információt nem vár, mert sose lehet tudni, hogy mire akarja őt használni az ő ura. A másik az a szánkkal kapcsolatos. Ez itt kifejezetten nincs benne, de közvetve benne van. Tudnélik az a tapasztalat, hogy aki est a hallása, az nagyon gyors a szólása. Ugye Jakab az ellenkezőjét mondja, hogy legyen minden ember gyors a hallása, késedelmes a beszéde. De aki est a hallása, az nagyon könnyen tud beszélni. Még végig se hallgatta a másikat, fültanúja voltam több ilyen beszélgetésnek, hogy valakitől tanácsot kért a másik, még végig se mondta, hogy most mi a problémája, mit akar, miben kér tanácsot. Már csípőből mondta a receptet, hogy mi a megoldás. De nem arról van szó, öreg. Hát várd meg, hogy befejezze, és utána talán gondolkozzunk egy kicsit, ne talán imádkozzunk, aztán késedelmes vagyok a szólással, de akkor mondok is valamit, nem csak beszélek. Ez a világ, különképpen kétféle ember van. Van, aki tudja, mit beszél, és van, aki beszél, amit tud. És ez utóbbiból vannak többen. Kevesen vannak, akik tudják, hogy mit beszélnek, hogy itt most erre van szükség, ezért ezt mondom. Volt egy olyan főnököm, akinek a prédikációja számomra követhetetlen volt, mert sose tudtam, hogy amit most mond, az hogy következik az előbbiből, vagy ez most miről jutott eszébe. Sem az alapigével nincs kapcsolatban, sem az eddigiekkel nincs kapcsolatban. Isten őrizzen meg minket ilyentől. Fecsegés, locsogás, ami felelőtlen dolog. Mert az élet keresztjéneknek a Biblia nagyon határozott használati utasítást ad. Az Efézus 4.29-et gyakran szoktam idézni, elsősorban magamnak, de másoknak is, ahol az van, hogy semmi hitvány beszéd a szátokból ki ne jöjjön, csak ami hasznos, a szükséges építése, hogy áldásul legyen a hallgatónak. Tehát ne kifárassza a másikat, hanem áldás legyen neki. Hasznos ez? Nem, akkor nem mondom. Szükséges? Most van rá szükség? Akkor mondjam feltétlenül. Ha nem, akkor ne mondjam. És épít? Vagy csak valakit bemocskolok, az illetőt elbizonytalanítom, megterhelem, stb. Ezeket a szempontokat nagyon fontos komolyan venni. És nem véletlen az, hogy Pál apostol a börtönből azt kéri a gyülekezettől, Efézus 6.19, hogy könyörögjetek én éltem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Hát neki aztán már igazán volt rutinja. De ez nem rutin kérdés. Ez kegyelem kérdés. Hogy én kinyitom a számat, ami azt jelenti, hogy Uram, a te kezedben eszköz az én szám is. Akkor most kérem szépen, hogy adjál bele szót. Hogy azt mondjam, amit itt most mondani kell. És adjál hozzá bátorságot is, hogy bátran ismertessem meg. És úgy hirdessem, ahogyan kell. Nem mindegy, hogy hogyan, nem akárhogyan. Nekem nem csak a hideg szaladgált a hátamon, hanem a szívem szorul össze, amikor néha lelkészektől is ilyeneket hallok, hogy hát majd mondunk ott valamit. 20 percig csak el tudok beszélni, mondta ezt egy budapesti lelkész. Hát persze, hát 20 percig a szomszédasszony is, sőt 40-ig el tud beszélni, és a végére kipolcanunk. Na de Pál azt mondja, hogy én azt szeretném mondani, amit ott akar közölni velük az én Uram. Nem mondom, amit tudok, hanem tudom, hogy miért mondom azt. Mert most ő azt akarja ott mondani. És egy másik ilyen fontos ige, ami még a szájunk nagykorúságához tartozik, az Ézsaiás könyve 50. részében van, az egy gyönyörű mondat. Az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel fülemet, hogy hallgassam, mint tanítványa. Előbb a fülemet ébreszti föl, és utána lesz olyan beszédem, hogy az erősíti a megfáradtat, és nem elfárasztja az embereket. Debrecenbe jöttünk egyszer nagy templomból, még talán teológus voltam, vagy egészen kezdő segédlelkész, és egy végtelen hosszú és nagyon unalmas prédikációt kellett végighallgatni az egyik egyházi nagyságtól, és két gimnazista ment előttem, és utána jó megbeszélték, azt mondja egyik a másiknak, hát ez nagy fárasztás volt. És tényleg az volt. Szóval az ember már alig várta a végét, hogy már melyik befejezte, csak még nem tudja abba hagyni. Jó lenne, hogyha már abba hagyná. Na de van ilyen, hogy tudom erősíteni a megfáradtat beszéddel, hogyha a fülemet oda tartom minden reggel, és tanítható vagyok, hogy hallgassam, mint tanítványa, akkor az Úristen ad nekem bölcs nyelvet. És ehhez nem kell diploma, meg több diploma, meg akármi, ehhez fülelni kell őre, és meg kell szokni, hogy azt mondom tovább, amit tőle hallottam. Tehát ilyen a nagykorú keresztény szája. Olyan a füle, hogy figyel, olyan a szája, hogy azt mondja, amit az Úr ad bele. És milyen az értelme? A 12. vers eleje. Hogy hangzik? Ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire. Ebben a legélesebb szó az ismét. Hányszor átvettük már ezt az anyagot? És sehol semmi. Most akkor érdemes még egyszer? Vagy akartok ti ezzel komolyan foglalkozni? Tényleg akartok ti élet keresztjénekké válni? Ezek a kérdések vannak ott. emögött, a keserűség mögött, hogy az Isten beszédeinek az alapelemeire kell ismét tanítani. Hát hányszor átvettük? Mint hogyha februárban vagy márciusban még azt kéne egy első osztályosnak magyarázni, hogy az a hosszú vékony a lő, ez a kis kerek meg az ó, hogyha egymás után írod, akkor az ló. De van hosszú ó is, meg stb. Hát olyankor már folyékonyan olvasnak az elsősök jó esetben. Na ezért keserg itt, hogy hova lettek az eddigi fáradozások, mi ennek az oka? Az, hogy a kiskorú keresztjén az nem tanulékony, sőt, sokszor nem tanítható. Az életkorú keresztjén tanulékony, és akar is tanulni, és erőfeszítéseket tesz, hogy újabb és újabb ismereteket gyűjtsön. Most az ismeret nem csak intellektuális tartalom, hanem a szó bibliai értelmében az Isten megismerése, a vele való közösségnek az elmélyülése. Tehát az értelem fogékony és befogadó képes, és ez ilyeneket jelent például, hogy a passzív biblia ismerettől el kell jutnia az élet keresztjének az aktív biblia ismeretig. Passzív biblia ismeret az, amikor a konfirmáción kezdem magyarázni az irgalmas samaritánus példázatát, és kórusban mondják, főleg a pármadasiak, hogy mi ezt tudjuk. Oké, akkor folytassátok. Akkor hogy volt az? Ki jött az úton? Mit csinált? Mit nem csinált? Hát, ezt nem tudjuk. Mert az, hogy mi ezt már tudjuk, ez azt jelenti, hogy hallották. És ismerős valamennyire, de nagyon felszínes az ismeret, és nem aktív. Ha el kéne mondani, akkor megnyomva. Mert csak passzív az ismeretem, és sok hívő ember biblia ismerete ilyen. És ennek az egyik oka az, hogy nagyon sokan megmaradnak a biblia olvasásnál, ahogy elkezdték megtérésükkor, hogy olvassák a Szentírást, lehet, hogy naponta. De ennél sokkal több a biblia tanulmányozása, amikor az ember már összefüggéseket ismer föl, és azokat meg is jegyzi. Amikor valaki odaír valamit, sajnos nekünk nincs olyan bibliánk, Németországban láttam olyat, többfélét, a legszerényebb az volt, hogy széles, több centis margója volt, ahova oda lehetett írni. Láttam olyat is, hogy minden második lap füves volt. És az is ilyen vékony bibliafél papír volt. A biblia tanulmányozáshoz ez nagyon nagy segítség. Lehet egy füzet is, de akkor nehezebb a kettővel dolgozni. Én nem szeretem összefirkálni és kikészíteni a bibliát, de rengeteg széljegyzet van benne, mert annál én sokkal több párhuzamos igére jövök rá évtizedek alatt, mint amennyi itt föl van tüntetve a lapalján. És az nagyon meggazdagítja az ember biblia ismeretét, hogy még kettőt, hármat, négyet a kisbetűimmel odaírtam, és amikor megint előkerül ez a rész, kikeresem azt a kettőt, hármat, négyet, és elcsodálkozom, hogy milyen egység van a Bibliában, hogy magyarázza egyik a másikat. Fantasztikus. Néha egy ilyenből kész van egy prédikációvázlat. Muszáj tanulmányozni és tanulni, minél többet megtanulni. Ugye kritikus helyzetekben az ember csak arra hagyatkozhat, ami a fejében van, meg hát ami a szívében van. Hadifogságból hazatért hívő férfiaktól hallottam, hogy milyen óriási jelentősége volt annak a néhány igének, amit tudtak fejből. És volt olyan, összeverődtek többen az egyik fogolytáborban, hogy egy egész Filippi levelet emlékezetből összeállítottak. Állandóan korrigálták, mert mondták, hogy te nem, az a mondat nem egészen úgy van, ott az a másik szó van. Jó, tényleg, na akkor kijavítjuk. És cementes zsákokra írták le, nem tudom mivel, meg honnan szerezték az írószer számot, és az volt a bibliájuk, meg az, ami a fejükben volt. És aki érett keresztjén, az szolgál mások között, és a szolgálatban nagyon sokat jelent, hogyha pontosan tudok idézni egy igét, nem az, hogy valahol valami eféle van megírva. Ez a kiskorú keresztjén, akinek már volt biblia a kezében, valami megtapadt az agyában, de minden bizonytalan és pontatlan. Aki tudja azt, ha a helyet nem is tudja mindig pontosan, de pontosan tudja idézni, mert tanulta. Emögött viszont munka van, és az már több, mint az, hogy én, mint kegyes ember, olvasom a bibliát naponta. Na, nem akarom ezt agyonragozni, de ez nagyon jelentős dolog, mert ezzel jár együtt aztán az, amit itt így mond, hogy járatlan az igazság igényében. Aki ugyanis kiskorú, járatlan az igazság igényében. Nekünk nagyon járatosaknak kell lennünk az igazság igényében. Elhangzik egy megjegyzés egy beszélgetésben, és az a normális, ha arról nekünk azonnal eszünkbe jut egy-két ige. Vagy néha, én nem vagyok ilyen Schlagfeldi gyerek, nem mindig azonnal jut eszembe, de hazafelé menet feltétlenül eszembe jut, jobb lett volna előbb, de akkor se késő, még minden esetre igék jutnak eszünkbe mindenről. És ez nem túlzás. Az élet keresztjént ez jellemző, hogy tele van igével a feje és a szíve, és a Szentlélek a megfelelő igét juttatja eszünkbe mindig. Jézus a János 16-ban mondja ezt, ugye, hogy eljön a másik pártfogó, aki eszetekbe juttatja azt, amit én tanítottam nektek. Mind a 200 ige nincs egyszerre a fejemben, amit esetleg tudok fejből. De amikor egy nehéz beszélgetésben szükség lenne egy igére, a Szentlélek egy frappáns igét eszembe juttat. Ezt Isten kegyelméből többször tapasztalhattam, pedig nekem soha nem volt nagyon jó a memóriám. Tehát először a fülünkről van szó, a kiskorú az este hallása, az életkorúnak jó a füle. Azután a szájunkról volt szó, a kiskorú az fecseg, locsok, felelőtlenül. Az életkorú az azt mondja, amit ott az Úr a szájába ad. Harmadszor az értelmünkről volt szó, a kiskorú nem tanulékony, már megint az alapelemekkel kell tanítani. Az életkorú az egymásra építi az ismereteket, és ez tényleg olyan, mint a hólabda, hogy minél nagyobb felülemhez tapad, újabb ismeret, annál progresszívebben növekszik. És negyedszer beszél a gyomorunkról, hogy mit vesz be a gyomor. Nyilván itt nem mindig lelki értelemben van szó, hogy ki mit eszik. A kiskorúak tejjel táplálkoznak, az életkorúak a kemény eledelt is bírják. Az életkorúak is isznak tejet. Nagyon örülök, hogy hoztatok ti is, holnap mindnyájan fogunk élemedett korunk ellenére tejecskét inni. De nem csak tejecskét, ha csak egy bögel tejet kapnánk elkelire, lehet, hogy rossz néven vennétek. Kell a kemény eledel is. Pláne, aki fizikai munkát végez, annak mindenképpen kell a kemény eledel. És az életkorú keresztjén az kemény munkát kell, hogy végezzen. Az végeznie kell az ember halászat munkáját. És az nem könnyű dolog. Néha még fizikálisan is megterhelő, de lelkileg, idegileg mindenképpen. Kell tehát a kemény eledel. Mit ért a Biblia tejen, és mit ért kemény eledel? Tejen érti az Isten szeretetéről szóló örvírt. Isten szeret téged annak ellenére, hogy ilyen vagy amilyen, Istennek szép terve van veled, nem hagy téged bizonytalanságban, Isten hűséges és bízhatsz benne, nem fogsz csalódni, mint ahol sokakban már csalódtál. Ez a tejnek itala. Bátorítani, vigasztalni, simogatni, ez azonnal emészthető, hogy Isten szeret engem. Ez mindenki kihúzza magát. Na de a kemény eledellel folytatódik. Kemény eledel például az, hogy kövess engem, mondja Jézus. Vagy jön Péter, és azt mondja, ott a János 21-ben van leírva, hogy János csak ugyan nem hal meg addig, amíg te visszajössz. És mit mond neki Jézus? Mi között hozzá? Te kövess engem. Egy visszautasítás. Ez már kemény eledel. Most szeret engem, vagy nem szeret? Azt mondja, hogy mi közöm hozzá. Azt mondja, hogy kövessem őt. Hát, hogy ne szeretne? Kövessem őt, ez azt jelenti, hogy megengedi őt, vágyik a vele való kapcsolatra. Ott van a szeretete, de már keményebben van benne. Vagy azt mondja Jézus a irgalmas samaritánus példázatában az írástudónak, hogy ezt cselekedd és élsz. Menj el, és te is aképpen cselekedjél. Itt már nem simogatás van, hanem akció következik. Meghallottad, hogy milyen irgalmas az Isten, akkor nyomás, gyerünk, és legyél te is ilyen irgalmas másokhoz. Na de kiderül, hogy nem tudok. Nagyon helyes, ki kell derülnie annak, hogy én nem tudok irgalmas lenni. De ebből nem az következik, hogy nem is leszek, hanem akkor tanuljam meg, hogy hogyan lehet irgalmasnak lenni. És így tovább. Ez már egy bonyolult, összetett feladat, és egyre nehezebb feladatokkal edz minket, ami Urunk. Ezt, aki növekszik a hitben, az tapasztalja, hogy egy picit minden több terhet rakánk, próbákkal is együtt jár a hívő élet, egy picit mindig keményebb próbákba enged bele, és ha tanulékony vagyok, akkor megtanulom, hogy ez most mire volt jó. És hát az izomzatot is úgy lehet fejleszteni, hogy egy kicsit mindig többel próbálom meg. Vagy kemény eleve az, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Az, hogy emberek lehet utánam jönni, ez a tejnek itala. Jöhetsz te is, nem kell ott elpusztulnod a magányban, a bűnben, a tehetetlenségben. Gyere, én várlak téged, el van készítve minden, amire szükséged van. De aki jönni akar folyamatosan, az tagadja meg magát. Ez mit jelent? Mondjon le sok mindenről, annak érdekében, hogy engem követhessen. Elkezdődni. Mindenhez ragaszkodni, meg Jézust is megkapni, az nem megy. Valamelyiket el kell engedni. Ha neked fontos Jézus, engedj el mindent, ami tőle távol tart. Hú, de ez milyen borzasztó lemondás, mondják azok, akik nem ismerik a Jézussal való közösség gazdagságát. Van egy halleluja, ez mostanában sokszor eszembe jutott, hogy szerelmesít tudják csupán, szerelmed mit jelent. Hiába beszélek egy hitetlennek arról, hogy milyen nagyszerű dolog Jézust követni, ő csak azt látja benne, hogy mi mindenről kell lemondani. Na de öreg, hát annál sokkal többet és értékesebbet kapsz, vagy kaptál. Hát bolond lennél, ha nem dobálnád el a kacatokat, mikor drága gyöngyöt vagy kincset kínálnak neked. De ezt csak azok tapasztalják meg, akik már átélték. Viszont a keményebb eledel, akkor tudomásul kell venni, hogy akkor tagadja meg magát. Vegye fel az ő keresztjét naponta. Ez azt jelenti, hogy vállalja, értem, a szenvedést is. Ja, uram, hát el nem gondoltam. Jó, hát nem is neked kell gondolnod, én mondom, neked mondja az Úr Jézus. Aztán most már döntsd el, hogy kell-e úgyis szenvedéssel együtt vállalni Jézust, akkor is, aki öhögnek miatta. Ez a kemény eledel. Nagyon sok hívőt ismerek a gyülekezetben is, akik megmaradnak a kiskorúságban. És ez a mai hamis fél evangélium, amit itt egyre többen hirdetnek, ez csak tápot ad még ennek. Ugye ma az a legnépszerűbb evangélium, hogy Jézus meghalt érted, mert olyan fontos vagy neki. Holott a Biblia azt mondja, hogy Jézus meghalt érted, mert olyan mélyre züllöttél, hogy nem lehetett másként segíteni rajta. Persze, hogy ebben benne van az is, hogy szeret engem meg, az egy fontos vagyok neki, hát ezt nem mondja a Biblia sehol sem. De azt mondja, hogy az fontos neki, hogy kimentsen engem a biztos pusztulásból. Ez fontos neki, én vagyok a fontos. A megmentésem fontos neki. De nem ez az evangélium, hogy olyan fontos vagy, hogy meghalt érted. Ez a fele. Vagy még az sem. A kemény eleteltől óckodik a mai misszió is, így mondta nekem egyszer egy karizmatikus igehirdető, hogy azért kell ezt a felét hangsúlyoznunk, mert így jobban eladható. És ezt én borzalmasnak tartom, mert nekünk az evangéliummal nem seftelnünk kell, hogy jobban eladható legyen. Az evangéliumot hirdetnünk kell, fölkínálni mindenkinek, ingyen van, Jézus fizette meg az árát, gyere, indulj el. És nem kell nekem ügyeskednem, hogy valahogy úgy csomagoljam. Igen, csomagolásról beszélt, most már nem tudom szó szerint idézni. Hogy úgy kell csomagolni, hogy jobban eladható legyen. Nem kell azt csomagolni, kínálni kell, fölkínálni. Na ennyit az eledelről. Tehát nem csak tejecske, hanem kemény eledel is szükséges. És az ötödik, amiről itt szó van, az a 14. vers, amiben tulajdonképpen minden benne van, az előző négy is. A nagykorúaknak kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és rossz megkülönböztetésére. Egy kiskorú nem tudja megkülönböztetni az értékeset az értéktelentől. Egy kisgyereknek olyat kell adni, ami csillog-villog, és fogalma sincs, hogy miből van, mennyit ér, ha az neki tetszik, az mindennél fontosabb. Egy életkorú azt mondja, hogy ez szemét. semmire se való. Sőt, becsapnak engem, mert kifényezik, vagy mit tudom én, belehűltetnek még egy kis zseblámpa izzót is, egy ócska tök, és eladják nagy pénzért. Nem kell ez nekem sem, nincs is rá szükségem, meg nem is értékes. Mert ő már tud megkülönböztetni, idegen szóval disztingválni, na megjönnek. Gyere! Szervusztok! Eddig arról volt szó, hogy a kiskorúaknak restek a füleik, vagy az új fordítás szerint eltompult a hallásuk, a hitben élt korú az hegyezi a fülét, és az gyors a hallása és késedelmes a szólása. Másodszor a kiskorú az locsok fecseg, az lelkileg élt korú az tudja, hogy mit beszél, ráadásul sokszor nem tudja, hogy mit kell ott mondani, de akkor azt kéri, amit Pál, hogy ő kinyitja a száját, de Isten adjon bele szót. Harmadszor a kiskorú az nem tanulékony, mert ismét az Isten ismeretének alapelemeire kell tanítani titeket, panaszkodik a zsidókhoz írt levél írója. Negyedszer a kiskorú az csak tejecskét kíván, és azzal be is éri. Ez elárulja azt is, hogy nem dolgozik, mert tejen nem lehet keményen dolgozni. Az életkorú az a kemény eledelt is befogadja, tehát azt is, hogy aki utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, emberhalász legyen, eredjel és te is aképpen cselekedjél. És most érkeztünk az utolsó és ötödik ponthoz, hogy az életkorúaknak az érzékei a gyakorlat következtében alkalmasak a jó és rossz megkülönböztetésére. Ez egy nagyon fontos kifejezés, és a Biblia elejére tereli vissza a gondolatainkat, mert ki tudja megkülönböztetni a jót a rossztól. A Biblia azt mondja, hogy eredetileg csak Isten. Ezért a jó és rossz tudásának a fájához nem engedte oda az embert. Mert az erkölcsi érték ítéletet önmagának tartja fönt. Az a jó, amit Isten jónak minősít, az a rossz, amit ő rossznak állít. Ezt vette, próbálta az ember a maga kezébe venni, mégis evett arról a fáról, nekem ne az Isten mondja meg, majd én eldöntöm. És attól kezdve nem tudunk disztingválni, megkülönböztetni a jót és a rosszat. Nem véletlen az, hogy az ifjú Salamon, amikor megvolt ijedve, hogy neki kell uralkodnia, akkor ezt kéri Istentől, hogy adja te szolgádnak értelmes szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót a rossztól, mert enélkül kicsoda kormányozhatja a te nagy népedet. Ez nagyon fontos. És nem véletlenül volt ez igen fontos papi feladat. Tegnap rábukkattam itt egy igére, ami nagyon-nagyon jó itt nekünk. A 3 Mózes 10.10-ben mondja Isten Áronnak, hogy mi lesz a papok legfőbb feladata. Így tudtok majd különbséget tenni a szent és a közönséges közt, a tisztátalan és a tiszta közt, és így tudjátok majd tanítani Izrael fiait is mindarra, amit én mondtam nektek. Így tudtok különbséget tenni a szent és a profán, a tiszta és a tisztátalan között. És ez azt jelenti, hogy életkorú keresztényként élni, azt jelenti, hogy nagyon tudatos életet is él az ember. Én nagyon figyelek Istenre, aki az újjászületett embert a lélek által megtanítja arra, hogy mi jó, mi rossz, adott esetben konkrétan is tanácsol és vezet, hogy ez rossz és ez jó. Erre felhasznál Biblia ismeretet, lelki ismeretet, mindenfélét, de őtőle tudhatom meg újra és újra, és ezért biztonságban járok, és tudatos életet élek, ami azt jelenti, hogy neki, ő rá figyelő, neki engedelmes életet. És itt eszembe jutott egy nagyon régi emlékem, ami nagyon belém vésődött, még általános iskolás voltam, amikor valamelyik osztálytársunk meghívta a fél osztályt, már nem tudom, hogy milyen alkalomból, valami szülőnap, vagy nem tudom mi volt, és hát a nagy tarakta után megmutatta az ő hatalmas bélyeg gyűjteményét. Hamar kiderült, hogy ő nem ért a bélyegekhez, de gyűjti a szép bélyegeket, és most nagy lelkűségi rohamában felajánlotta, hogy minden osztálytársa választhat egyet, és ő ezzel akar megajándékozni minket. És akkor ilyen szempontok merültek föl, hogy azt a nagy piosat kérem szépen, ezt nem tudom miért, azt az ilyet olyat, és egy srác volt köztünk, aki nagyon elmélyülten nézte a bélyegeket, de nem szólt semmit. És egy máig előttem van egy nem recés szélű, van szürke, sötétzöldes, nem mutatós, kicsi bélyeg, és azt mondta, hogy ezt, ha nekem adnád, az édesapám kifizetné az árát. Ezt ajándékban nem fogadnám el, mert ez többet ér, mint az összes többi együttvéve. És kiderült, hogy bélyeggyűjtő volt a papa, aki mellett ő megtanulta a szakmát, és ránézett, és azt mondta, hogy ez bókli, piros, meg nagy, meg kicsi, hát nem ez adja egy bélyeg értékét, ez az egyetlen igazán értékes bélyeg. És akkor nagyon rá akarta tukmálni, de azt mondta, hogy ő ez annyit él, hogy ő ezt nem fogadja el, hanem a papával beszéljék majd meg. Na de ez a magabiztosság bennem maradt, meg az, hogy szégyeltem ott magam, hogy ilyen buta vagyok. És ilyen okos lehet valaki, aki annyi idős, mint én. Aztán mindenféle keveredett bennem, a kisebbségi érzés, az irítség, a csodálkozás, mindenféle, talán ezért is vésődött így belém, de azóta többször eszembe jutott, és olykor még könyörögtem is érte, hogy Uram, adjál nekem ilyen értelmes szívet, hogy így ránézésből lássam azt, hogy mi érték és mi bókli. És legyen bátorságom mindig az értéket választani, akkor is, ha az kicsi és szürke, és nem hívja föl magára a figyelmet, de én tudom, hogy abban van az érték, és többet ér, mint az összes többi, és ez mindenféle vonatkozásban. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a párválasztásnál például ez nagyon fontos szempont lehet. De ehhez már az kell, hogy az érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és rossz közti különbségtételre. Tehát gyakorolom. Aztán nem mindig sikerül, néha mellé vágok. Néha azt hittem, hogy Istenre figyeltem, de döntöttem a magam feje szerint. Nem jött be. De Isten gondoskodik arról, hogy rájöjjek, hogy azért nem jött be, mert a magam feje szerint döntöttem. Akkor ezt is meg kell tanulni, különbséget tenni, hogy most mi az, amit biztosan ő mutat nekem, és mi az, amiről én azt gondolom, hogy. De itt van egy bizonyos fejlődés, ahogy a elején volt erről szó, és ezzel ajándékozza ő meg azokat, akik hegyezik a fülüket, akik tanulékonyak, taníthatóak, mint ahogy itt olvastuk. És mi volt még itten? Akik a kemény eledelt is megrágják és befogadják és megemésztik, néha nagyon keményeket mond Isten, de azt meg kell emészteni, és csak szokjak hozzá, szokjon hozzá a lelki gyomrom, hogy nem tejecskén élünk, kalóriadús, vitamindús, nagyon vegyes táplálékkal táplálja Isten az övéit, és akkor azok növekszenek, és teherbíróak, és mások terhét is tudják hordozni.